munkatársa is volt. Ez volt a Sportvilág, legközelebb Sport itt a Kossuth Rádióban 22 óra 30 perckor. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
A Sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Szaulusz. Első rész.
Jön egy koldus a Mészárosok utcáján, és ahogy beszél, a gyermekkorodat juttatja eszedbe. Cilíciát, a Taurus erdőségeit. Félrehívod az árnyékba, hogy kérdezősködni próbálj. Mindegy, hogy miről. A hang kedvéért. A próba kedvéért. Mert úgy érzed, hogy tetten kell érned magadat. Még ő benne is. És elmondott többször is egymás után. Nisszán hónapja van. A kovásztalan kenyér ünnepe van. A páskabárány vére már kifolyt. A vérrel bekenték az ajtófélfákat. A vér fölszáradt már. A vér sose száradhat föl. 8 napig gondolsz most rá, hogy kijöttél Egyiptomból. Amikor eszed a bárányt, akkor is a menekülésre gondolsz. Állva eszel és sietve, sarúval a lábadon és bottal a kezedben, mert nem feledkezhetsz meg róla, hogy a bosszuló angyal megfeledkezett rólad. Azért vagy itt, hogy sose felejtsd el. Azért vagy itt, hogy őrködj, hogy se a házakban, se a határban ne legyen semmi kovászos, semmi tisztátalan, semmi szentségtelen. Makót, makót, kovásztalan kenyér ünnepe. Így rendelte az Úr. És közben egyre a koldus arcát nézed, mintha abban is igazolást keresnél, a pillantásában. Vajon mindaz, amit magadban mormolsz, csak ugyan elég? Nem lehet elvenni belőle, nem lehet hozzátenni. És ki ez a koldus? Csak ugyan a Taurus hegyvidékéről való. És észreveszed, hogy amíg kutatva méregeted a ruháját, a bütykeit a lábán, egy idő múlva a te pillantásod zavarodik meg, nem az övé. Pedig nem is a te szemedet vágja a nap, hanem az övét. Csak te húzódtál be a keskeny falárnyékba, és ez majdnem ingerülté tesz. Errefelé nem jutsz tovább. Ez itt Zsák utca. Hova igyekszel? Vezesselek el? Köszönöm, uram, most már oda találok, mondja az öreg, s csak amikor tovább indul, akkor ismered föl, hogy vak. De ez még mindig nem nyugtat meg. Onnét a falárnyékból kémlelsz utána, hogy tényleg úgy kopogtat-e bottyával, ahogy a vakok szoktak. Parancs szerint két lázadót kellett megtalálnunk a pusztában. Egy öreget és egy fiatalt. Néhány hónapja tele volt a város eszelős suttogással. Ez a kettő azonban fontosabbnak látszott a többinél. De ha mégsem azok, az se számít. Mindig az a feladat sürgető, amit éppen végre lehet hajtani. A templomi rendőrség azonnal jelentette a nagy tanácsnak, hogy a két Rubenből való férfi melyik kapun szökött ki, és merre vette útját. Engem meg a főpapi hivatal értesített még aznap éjjel. Nem tudom, a nagy tanács mit becsül bennem jobban, a szívósságot, ami folyton próbát keres, s akkor is tovább hajszol, mikor már megnyugodnék, vagy az értelmemet, ami magát sem kíméli. Én egyikre se vagyok büszke, egyik se az én érdemem, mindegyik a törvény gyermeke. Megbíznak bennem, s ez jól esik. 4 fegyveres kísérőt kaptam az útra, hogy ne érjen meglepetés. Kísérőim kérték, hogy üljek én is szamár hátra, de nem tudtam rászánni magamat. Valahogy szükségem van rá, hogy érezzem a testi fáradást. Ha nem érzem, attól félek, hogy elhagyott az Úr. 4. napja voltunk úton. Állataink habzó szájjal rágták a köveket, de nem engedtem pihenőt. Együtt éreztem velük, de hajtottam is őket. Már közel jártunk a Holttengerhez. Mikor elhagytuk az egyik pusztai falut, véletlenül megbotlottam egy kőben, és felszakadt a sarum talpa. semmiség volt, nem is törődtem volna vele, de Kedmahot nyugtalanná tette a leffegő csattogás, s ha szóltam hozzá, attól kezdve mindig mellém vagy mögém nézett. Még jókedvre is derített ezzel a jámbor gyanakvással. Csak a sarum csattog, Kedma.
Tudom, de én már akkor is hallottam, mielőtt megbotlottál volna.
Mert a szamarak patája is csattog.
Azt nem hallom, azt megszoktam már.
Teli torokkal nevetni kezdtem. Szerettem volna, ha ő is velem együtt nevet. Csak közben elfelejtettem változtatni a hangom magasságán, és ettől olyan lett a torkom, mintha kötelet húznék vele. Amikor végre sikerült abba hagynom, messze előre rohantam, hogy a hőség és lihegés kicsit alkalmazkodóbbá tegyen. Kísérőim azt hitték, valami gyanús mozgásra lettem figyelmes, de sehogy se tudták ügetésre ösztökélni az állatokat, hogy felzárkózzanak mellém. És ez tetszett nekem. Cinkosságunk csak így volt teljes. Minden erejükkel utól akartak írni. Én meg egyre fokoztam az iramot, hogy annál jobban kényszerítsem őket. Mikor már néhány kődobásnyira távolodtam tőlük, újra visszakiáltottam. Csak a sarum csattog, Kedmach! S láttam, hogy fülelve megállítják a szamarakat. Egy pillanatra a saját hangomat is látni véltem. A csonka félkört a magasban, és az árnyékát a sziklákon. Ott torpant meg a szamarak lába előtt. Aztán újra futásnak eredtem, és nem vettem észre, hogy letértem az ösvényről, amelyen Kedmahék is jöttek. Kis idő múlva egy teknő forma szurdikba kerültem, ahonnét nem vitt tovább út. Az alján volt egy kis földréteg, de csak annyi, hogy egy kenderszálhoz hasonló, vöröses fűféle meg tudott élni rajta. És nem is volt zárt egészen. A tenger felé kinyílt. Egy ablakszerű nyíladékon látni lehetett a keleti part erdőségeit és a Nebó csúcsát. Az ilyen váratlan megnyilatkozások mindig nagyon erősen hatnak rám. Minden feladat összezsugorodik ilyenkor, amit a nagy tanács és a saját lelkiismeretem jóvá hagy. Ezért gondolom, hogy csak a gyengeség jele lehet. De ezt utólag mondom, akkor nem így éreztem, és még gondolni se gondoltam semmire. Leültem a nyiladékkal szemben, és nézni kezdtem az egyik szál füvet, ahogy a kőmorzsalékos földből kibújt, és valahogy keserű lett bennem az ártatlanságom. Éreztem, hogy meg kell kapaszkodnom valamiben. Elkezdtem számolni a fűszálakat. Számoltam és számba vettem, s görcsösen ügyeltem, hogy ugyanazt a fűszálat ne számoljam kétszer, de makacsul összekeveredtek. A tenger gyűretlen fémlapként zsírosan fény lett a távolban. S mindez együtt, a csend, a tenger, az elszórt fűszálak annyira sérthetetlen és személytelenül védtelen volt, hogy nem tudtam elfojtani magamban a megszégyenült boldogságot, mintha az egész testem árnyékba került volna, s csak a tarkómat tűzné a nap. Kedmahék emeltek fel a földről, azt hitték, rosszul lettem a rohanástól. Percekbe telt, mire sikerült annyira összeszednem magamat, hogy nem volt szükségem a támogató kezükre. Láttam rajtuk, hogy magyarázatot várnak, vagy valami utasítás félét, de egyikhez se volt túl nagy kedvem. Erre szétszélettek, árnyékba húzódtak, és a szurdik falát tapogatták.
Itt valamikor forrás lehetett.
Majdnem panaszosan pillantott körbe, mint az állat, amelyik érzi, hogy későn érkezett. Jó 10 lépésre állt tőlem az öreg, bő alsó ruhája félrecsúszott, hasa verejtékezve düllett ki a vászonredők közül, rá az ágyék kötő gubancára. Így rázogatta a fejét elcsigázottan. Pedig ő volt a legszívósabb a templomi rendőrség tagjai közül, a korához képest. Most meg, mint valami szélnek eresztett rab. Mosolyognom kellett. Forrás? Miféle forrás? Még a vének se tudtak itt forrásról soha.
Csak abból gondolom, hogy ez a fű itt piros.
Ismered?
Nem.
Úgy látszik, valami különös fajta.
És itt él, titokban.
De most se rám nézett, hanem mellém. Hátat fordítottam neki, és odasétáltam a sziklanyíláshoz. Legeltessétek meg az állatokat, szóltam vissza, és ameddig hallottam a hátam mögött őrlő neszt, nem mozdultam a helyemről. A Nebo csúcsát néztem, meg ami a tengerből odalátszott. És közben, mint a görgeteg, úgy zuhogtak előttem az átforrósodott szavak, melyeket szerettem volna elmondani valakinek. Kedmach érintésére riadtam föl.
Indulhatunk.
Szamaraink minden füvet lelegeltek, egyetlen szál sem maradt a kő morzsalékos földön, s a szavak zuhogásából sem maradt semmi. De nem volt idő rá, hogy sajnáljam. Még másfél napi sürgető út állt előttünk, Guveirig. Guveir főutcáján, mikor elindultunk hajnalban, hogy a templomi hadnagy lakását megkeressük, egy ezüstpénz gurult át előttem az úttesten. Két nagyon keskeny köz nyílik itt jobbról és balról, éppen szembe egymással. Mintha földrengést csinált volna rést a házak között. A korai napfény élesen hasított át rajtuk, sávot húzott az úttestre, s éppen ott gurult végig a csillogó pénz. Egyik kísérőm, a Santa Sof, elugrott a szamara mellől, és rácsapta a sarulya talpát. Erre a többiek is odamentek, és mind csíkosak lettek a fénytől. Sof fölemelte az ezüstöt, felpöckölte a körmével, majd újra elkapta. Undorító gyermekességgel nevettek.
A formájáról látom, hogy dénár.
Sof a jól tájékozottak tudálékosságával hunyorított.
Mint egy attikai drachma. A részből is szokták verni, de az tized annyit sem ér.
A két szem közti közben egy-egy gyerek lapult, s várták, hogy mi lesz. Ők gurigáztak a pénzzel, a fénysávban jobban csillogott. Amikor észrevettem őket, intettem, hogy jöjjenek közelebb. Az egyik fekete hajú volt, a másik majdnem szőke. Szeppent arccal álltak előttem. Szokatlan volt ilyen kora hajnalban két gyerek az utcán, mikor még felnőttet is alig lehetett látni. És a játékuk se volt éppen a megszokott. A mi küldetésünk inkább. Találtátok? Bólintottak, hogy igen. Mutassátok, hogyan játszottatok vele. Sof nem a gyermekeknek, az én kezembe adta az ezüstöt. A kisebbik fiú, a szőke, ilyettében sírni kezdett. Gyorsan tenyerébe nyomtam a pénzt. No, menjetek, mutassátok, mi is kíváncsiak vagyunk rá. Egy pillanatig hadarvasuk dolóztak, amiből egy szót sem értettem. Aztán oda guggoltak a rejtek helyükre, és ügyesen elgurították az ezüstöt. Még véletlenül se penderült ki a fénysávból. A kövezet huppanóit érintgetve nyílegyenesen bukdácsolt a célig. Én meg azon kaptam magamat, hogy a szakállamon keresztül belemélyeztettem körmömet az államba, egészen a húsig. Mintha ezen a szorításon múlna, hogy a mutatvány sikerül-e. És mintha ezzel a mozdulattal el is orosztam volna tőlük a pénzt, meg a mutatványt. Ez a gondolat annyira megszégyenített, hogy mindjárt odaintettem Sofnak, kicsit túlzott lelkesedéssel. Ez aztán igen, látjátok? Sof azonban félreértette a mozdulatomat, mert hirtelen előlépett, és a következő dobásnál újra elcsípte a pénzt a sarujával. És megint nekem nyújtotta át. Gyorsan előszólítottam a két gyereket. De azok most se hozzám szaladtak először, hanem egymáshoz, és megint hadartak valamit a maguk érthetetlen gyerek nyelvén. Kedmach közben megbirizgálta botjával a nyakukat, hogy siettesse őket. Sof meg a tenyerét ütötte össze ijesztgetve, és mind a négyen nevettek. De akkor már a két gyerek is nevetett, mert Kedmach szamara leereszkedett a hátsó lábára, és úgy dörgölte a farát a kövezethez. Tudjátok, merre van a ságán lakása? Egymásra néztek. Mi az? Nem értitek?
Nem értik.
S találgatni kezdték, hogy nem jövevényeke, pogány tisztátalanok. Aztán Sof váratlanul föléjük hajolt.
Hol szereztétek az ezüstöt?
És egy kemény mozdulattal maga felé fordította a két gyerek fejet. A következő pillanatban kezén csattant az övem botja. Ki parancsolta, hogy vádold őket? Sof!
Nagy, tiszta ember vagy, uram. Tanulhatnánk tőled.
Válaszolni akartam, de túlságosan remegett a hangom. És már nagyon bántam, hogy nem álltunk tovább, hogy idáig engedtem fajulni a jelenetet. A templomi hadnagyháza merre van? A templomi hadnagyé. Így már rém lett nekik valami, mert összesúgtak, s az egyik kereszt utca felé mutattak. Az irány kicsit valószínűtlennek látszott, de elhatároztam, hogy nem rontom el a készségességük örömét. Kipróbáljuk a kereszt utcát, akármilyen hosszú legyen is. És mielőtt visszaadtam volna a pénzt, megsimogattam az arcukat. A kis szőkehajú úgy nyúlt az ezüst után, mint aki ajándékot kap az útbaigazításért. A város másik oldalán találtuk meg a házát, éppen az ellenkező irányban. Még aznap délben elhagytuk Guveirt. Terabehet másnap este leptük meg. Megtévesztésül a déli kapun, s nem a nyugatin, hogy ne jeruzsálemi utasokra gondoljanak mindjárt. De Terabeh se hozott eredményt, a korán fekvő faluban minden tető üres volt. Már elmúlt éjfél, mikor váratlanul a templom szolga keresett fel a szállásunkon, és suttogva beszélt. Nem tetszett az arca, de ahogy megálltam vele szemben, már el is bizonytalanodott bennem a viszolygás. Odahajoltam hozzá, és megcsókoltam. Legalább 40 évvel volt idősebb nálam, s azért jött, hogy közölje.
Az egyik házban két napja mennyegzőt ültek, s még mindig együtt vannak a vendégek. Csak nem lármáznak. Bezárkóztak a házba.
Mikor ezt mondta, nevetősen félrehúzta a száját, mire én megint viszonyogni kezdtem, és megint megcsókoltam. Aztán intettem, hogy menjen előre, és mutassa az utat. Szegényes viskó volt, a fala hámlott, mint a tisztátalan bőr. A szolga felénk hunyorított, és bedörömbölt az ajtón. Kis idő múlva egy alacsony, szakállas férfi jött elő, és kutatva az arcomba bámult. Nem várta meg, hogy bármit is kérdezzek. Némán lehajolt, fölemelte a köpenyem kékkel kivart szegélyét, és egészen közel oda tartotta a szeméhez. Lassan visszaengedte a földre.
Áser vagyok, a Gád fia, idevalós és sógyűjtő.
Egy pillanatra elveszítettem a bátorságomat. Két mécses világánál majdnem 20 ember szorongott a szűk szobában. Középütt egy fiatal ember ült, félrecsúszott virágkoronával a fején. Az asszonyok arcát mind kendő borította. Csak a menyasszonyt nem láttam sehol. Ugyanakkor halk duruzsolásra lettem figyelmes, de azt hittem, az éneklésbe fáradtak bele, s pusztán csak rekedtek. Még nem döntöttem akkor, hogy beljebb lépjek-e. Ott az ajtóban tettem fel a kérdést. Áser lehet az Isten fia, aki nem tud segíteni magán, s hagyja, hogy mint gonosz tevővel bánjanak vele? Már ismertem jól a pillantást, amit ilyenkor vetettek rám. A megszűkült szembogár megmerevedett, mint a gyöngy, melyet leszakítanak a fonálról, s kiraknak valami homoktál közepére, hogy kényelmesen körbe lehessen állni.
Nem járt senki idegen nálunk, uram.
Ketten, Jeruzsálemből.
Nem járt senki idegen nálunk, uram.
S még jobban oldalt lépett, hogy a szoba sarkába is belássak. Senki? Pedig akkor már láthattam, kicsoda. A menyasszony halt meg mennyegző közben, s a vendégek tort ülni maradtak együtt. Düh és sírás szorította össze a torkomat. Amikor nagyon mélyen megértek valamit, mindig elönt az indulat forrósága. Azt mondtam az öregnek, hogy bocsásson meg nekünk, és féljen. Aztán gyorsan megfordultam. Mikor a szállásunkhoz értünk, a templom szolga odalépett hozzám. Zavarban volt, de azért a száját most is elhúzta, én meg harmadszor is megcsókoltam, hogy minél előbb elbúcsúzhassak tőle. Még aznap éjszaka felmálháztunk, és elhagytuk Terabehet. Kísérőim nem értették, hogy mi a szándékom azzal a tervszerűtlen hajszával, amibe akkor kezdtünk, végig a tengerparton, a sziklaösvényeken, a sószárítók mellett. Egyre mélyebbre hatoltunk a csöndbe. De panasz szó nélkül jöttek, és üres barlangokat kutattak át a kedvemért, tudva, hogy üresek. Csak akkor riadtak meg, mikor az egyik szamarunk eldöglött. Mégse az elhullott állatra hivatkoztak attól kezdve, hanem a fényre, ami óráról órára jobban vakított. Az egyik délben azt hitték, hogy Jeruzsálemet látják. Kis idő múlva meg azt bizonygatták, hogy két férfi guggol az egyik sziklaodú előtt, s csodálkoztak, hogy én nem látom. Pedig tényleg nem láttam. Az odú olyan magasan tátongott a sziklafalon, hogy oda csak madár juthatott fel. Mindez két napig tartott. Mégse volt erőm kimondani, hogy vissza. Kedmah végül térdre esve könyörgött, hogy forduljunk nyugatnak, Betlehem felé, mert az utolsó tömlőnkből is fogyni kezd a víz. Csak akkor engedtem a kérésüknek. A 8. nap reggelén pillantottuk meg a várost egy domb tetejéről. Úgy illett volna, hogy tovább is együtt menjünk, és együtt jelentkezzünk a nagy tanácsnál, de megkértem Kedmahot, hogy hagyjanak magamra. A hátralevő néhány mérföldet szerettem volna egyedül megtenni. Amikor leírtek a domb aljára, és már biztosra vehettem, hogy nem látnak, ledobtam a köpenyemet, hanyat vetettem magamat a földön, de olyan kíméletlenül, hogy a nyakam beszorult két kődarab közé. Tulajdonképpen imádkozni szerettem volna, ha nem is éppen így, de végül mégse bántam meg, hogy így történt. Míg jól is esett a kő ütése. És fennhangon mondani kezdtem. Dicsértessél, segíts, örökkévaló, dicsértessél, segíts, örökkévaló, a tenger látja a farkast, és megszökik, a Jordán látja a farkast, és meghátrál, a hegyek, mint a kosok, szökelnek, a dombok, mint a bárányok, szökelnek, remegj, föld. És éreztem, hogy kiáltanom kell, annyira nem volt nyál a számban. S csapkodni kezdtem a földet. Miért féljek? Mit tehet nekem az ember? Mit tehet nekem, aki áruló? Az örökkévaló nevére mondom, kiírtom őket. Környeznek, mint a méhek, föllobbannak, mint a tövisek tüze, lökve lögdösnek, hogy elbukjam. De ő segít nekem, ártatlan, erős, mindenható, építsd fel a házat, gyorsan, hamar, hamar, még a napjainkban gyorsan. Mikor abba hagytam a csapkodást, már mind a két karom fölsebződött, és akkor éreztem, hogy elég. Felültem. Sokáig nem tudtam megmozdulni, talán 2 óra hosszat. Ebben a néma üldögélésben jött rám az a tompaság, ami a városba érve még tovább fokozódott. Se ételt, se italt nem kívántam, semmit. Mintha magamat fosztottam volna ki a féktelen imádkozással. Este felé kimentem a bárányok kapujához. Először benéztem az árusok udvarára. Azt hittem, hallok valami hírt, ami újra erőt ad a sikertelen hajsza után. De már senki nem volt ott. Végül egy félreeső helyet kerestem a bástyán, hogy megpróbáljam rendezni a gondolataimat. Ez a bástyafal mindig segíteni szokott. Gyermekkoromban, mikor először jártam Jeruzsálemben, többször kiszöktem ide az esti oktatás után. Azóta tudom, hogy olyan ez a fal, mint a homokban élére állított deszka. Éles határt von. Szerettem ezeket az esti pillanatokat. Az éles határokat, melyeken még a sötétség se tud kifogni. Ami nem eléggé éles, még nem eléggé önmaga. Tanultuk az esti oktatáson. Most mégis rákényszerített a fáradtság, hogy kitérjek magam elől. Elaludtam álva. Már majdnem sötét volt, mikor fölriadtam. Kutyák riasztottak fel, egy egész csapat. A Kedron medréből hallatszott fel a csaholásuk, s tisztán ki lehetett venni, hogy nem össze-vissza, hanem valami rendszerint, egymásnak felelgetve közelednek, mintha parancs fegyelmezné őket. Vagy csak az éjség? Engem minden esetre fölrázott a rohanásuk. Kihajoltam a sáncon, hogy jobban lássam őket. A sziklás meder erősen összeszűkül itt, s csak a parton vezet tovább járható út, az pedig széles térséggé tágul, egészen a bástya kapuig. Most ez a térség is üres volt. Csak néhány öszvérhajcsár hevert egy kőrakás mellett, és száraz trágyát égettek a rajzó bogarak ellen. Hebróniak lehettek, mert piros volt az ostoruk. Mozdulatlanul ültek a büdös füstben, dühítő közönnyel. Legszívesebben oda kiáltottam volna nekik. de közben vad iramodással előtörtek a kutyák a mederből, és széles félkörben vágtatni kezdtek a bástya kapu felé. Csak később vettem észre, hogy egy báránynál kisebb, pusztai rókát hajszolnak maguk előtt. A róka vinnyogva, cikcakban tört előre, a kutyák meg egyre szűkítették a kört. Aztán hirtelen megtorpantak, nem volt értelme tovább rohanniuk, a kapu csukva volt. A róka meg biztos odalapult a kapu kőszárnya alá, s ott várta be, hogy végezzenek vele. De ezt már nem láttam föntről, a melvéd eltakarta a kapuszárnyakat. Sietve vállamra kaptam a köpenyemet, és lerohantam. Akkorra azonban eltűntek a kutyák, és semmi áruló nyomot nem hagytak, még vért sem. Olyan üres volt a tér, mintha csak láz tévesztett volna meg az előbb. Lehet, hogy ez hozott indulatba, vagy a hajcsárok mozdulatlansága. Oda mentem hozzájuk.
Elhangzott Mésző Miklós, Saulus. Az első részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Domokos László, Dóra Béla, Görög László, Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.